imádkozunk. Örökké való Istenünk, mennyei Atyánk, köszönettel állunk meg színed előtt ezen a mai napon. Azok vagyunk, akik megéltük mindez idáig életünk különböző életszakaszait, azok vagyunk, akik hozzuk magunkkal örömeinket, terheinket, terveinket, vágyainkat, kudarcainkat, és itt vagyunk most színed előtt. Arra kérünk, Istenünk, pillancs bele a szívünkbe, lelkünkbe, és beszélj hozzánk. Légy közel, és adj nekünk nyitottságot mindannak megértésére, befogadására, amit ma szólni akarsz hozzánk. Kérünk, add meg nekünk, hogy meggazdagodva, szavadat megértve tudjunk elmenni erről a helyről. Köszönjük ezt, fiadért Jézusért. Amen. Haggeus próféta könyve, második fejezet, első versétől olvasom Isten igéjét. Tehát Haggeus próféta könyve, második fejezet, első versétől leként hangzik. A hetedik hónap 24. napján így szólt az Úr igéje, Haggeus próféta által. Beszélj Zerubábellel, Sajelti fiával, Júda helytartójával és Jósua a főpappal, Jócádák fiával, meg a megmaradt néppel, és kérdezd meg tőlük, ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot a régi dicsőségében? És milyennek látjátok most? Ugye, szerintetek ez semmit sem ér ahhoz képest. Azért most légy bátor, Zerubábel, így szólt az Úr, légy bátor, te is, Jósua a főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az egész nép, így szól az Úr, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok. Így szól a seregek Úr. Eddig, foglaljatok el. Mai ige hirdetésemnek az a címe, elbizonytalanodtam, félek, elfáradtam, kétségeim támadnak, és még sorolhatnám azokat a jelzőket, amellyel lelki állapotunkat szoktuk megjelölni. A felolvasott ige szakasz csak egy része annak, ami a mai ige hirdetésemnek a témája, ezért javaslom számotokra, hogy az egész Haggeus próféta könyvét olvassátok el, és megmondom nektek, hogy nem kell hozzá három napi hideg élelem, mert ez összesen kettő fejezet csak, úgyhogy nagyon gyorsan végére lehet jutni, de annál mélyebb tartalommal rendelkezhet a mi számunkra. Tehát ez a történet Krisztus előtt 520-ban történik, 18 évvel azt megelőzően Círus kiadta a rendeletet, hogy mindenki hazamehet a saját országában, és így a zsidók is, a fogságban lévők hazatérhettek Jeruzsálembe, sőt, megbízta őket azzal, hogy építsék fel a Nabukadnezár által lerombolt templomot Jeruzsálembe. A hazatérők, élükön Zerubábellel, ő volt ez a helytartó, és Jósua főpappal neki kezdtek a templom felépítéséhez az elhagyott romok felett. Nagy volt az öröm, nagy volt a lelkesedés, hiszen egy álom vált valóra, amire vágytak. Hosszú ideig voltak távol, és mindig ezéltette őket, egyszer hazamegyünk, és újra felépítjük a templomot. És elkezdett ez az álom megvalósulni. De az építkezés hamar megakadt. A környező népek, azok, akik közben letelepedtek ott, akiknek nem tetszett az, hogy hazatér a nép, hogy ismét kultusz kezd kialakulni, hogy ismét megjelenik az Isten temploma az ő városukba, megpróbáltak mindent megtenni azért, hogy ezt meghiúsítsák. Csellel, hazug feljelentéssel akadályozták ezt a munkát. Szamballat és Tóbiás, aki majd elolvassa ezt a szakaszt, az fogja tudni, Esdrás könyvében fel vannak jegyezve. Mindent megtettek. 16 évig állt az Isten házának, templomának építése. Megállt, abba maradt. De egy alkalommal az Úr megszólította Haggús prófétát, akinek az volt a feladata, hogy az élő Isten üzenetét közvetítse egy lelkileg megfáradt, közömbös, közönyös népnek, valamint ugyanilyen hozzáállással rendelkező vezetőknek. Egy nagyon érdekes feladat, küldetés. Valamire hivatkozni, valamire bátorítani. Megpróbálták, csinálni akarták, de nem ment. Erről a prófétáról, Haggai prófétáról keveset tudunk. Nem sok minden van feljegyezve róla, hogy milyen ember volt, milyen volt a családja. A könyve is rövid, ahogy említettem, csak 2 fejezetből áll. Szolgálatáról pedig nagyon rövid szakaszon van megemlítés. Az, amit feljegyeztek róla, 4 hónapig tartott. Nagyon rövid időszak. Isten arra hívja tehát ezt a prófétát, hogy igyekezzen újra indítani az Isten háza építését. Tegyen meg mindent azért, hogy megerősítse Zerubbábelt, Júda kormányzóját, és hasson oda, hogy az, amit valamikor elkezdtek, de abba hagytak, amiben nagy volt a lelkesedés, de kihűlt ez a lelkesedés, amiben reménységük volt egyszer valamikor, most reményvesztetté váltak, most újból fogjanak neki, és kezdjék el. A könyvének első fejezetében szembesíti Jeruzsálem lakóit azzal, hogy Isten ügyének már csak alig-alig van helye az életükbe. Talán még néha megemlítik, talán még néha beszélnek róla, talán néha, amikor ott mentek el az félbemaradt építkezés mellett, akkor talán megemlítették, hát igen, valamikor akartuk ezt csinálni. És ebben a helyzetben próbált lelket önteni a prófétán keresztül az Úr a népbe. Jeruzsálem lakói, amikor meghallották ezt, hallgattak Haggeusra, ezáltal hallgattak az Úr szavára, és nekiláttak az építkezésnek. Talán maga a próféta volt leginkább meglepődve rajta, hogy hát hogy létezik, hogy ennyire figyelnek rám, hallgatnak rám, és nekikezdtek. Valahogy úgy szíven találta őket ez az üzenet, hogy már nem volt számukra mindegy, hogy Isten háza romokban áll. Oda szánták magukat az Úrnak, adtak pénzt, időt, energiát, és készek voltak ezt az áldozatot meghozni, hogy az építkezés elinduljon. Elindult, és aztán megint hirtelen majdnem elakadt. Na most, ekkor hangzik el ez az üzenet, amelynek egy részét felolvastam. Ez volt a háttere annak, hogy a próféta megszólalt ismét. Bölcsességgel, világossággal, amit Istentől kapott, azzal az üzenettel próbálja bíztatni a próféta a népet. Ebben a bátorításba tekintünk bele ma, amikor elcsendesedünk, és majd este, ha otthon elolvassátok ezt a prófétai könyvet, hogy hogyan is igyekezett Isten ismét bátorrá tenni, odaszántá tenni ezt a népet. És ma, amikor beletekintünk, kérjük Isten lelkét, hogy elakadt, vagy az elakadásban lévő dolgainkban bátorítson, erősítsen, újítson meg, adjon vezetést, erőt, bátorságot tovább menni. Ugyanis Isten jó szándékából bátorítja mindig az elcsüggetteket. Ez a profécia tehát munkából, vagy a munkára való buzdításból szól, újból akarja, hogy elkezdjék azt a munkát, amelyet abba hagytak. Majdnem 2 hónappal utána szól, amikor elkezdték ismét ezt a munkát. 16 év után belekezdtek, és 2 hónap elteltével egy kicsit ismét abba maradt a lelkesedés. Isten belelát a nép szívébe, a gondolatába, hogy mi miatt maradt abba az építkezés. Miért adták fel ilyen könnyen, és felteszi a kérdést. Ki van közöttetek olyan, aki még látta a templomot a régi dicsőségében. És tudta, hogy vannak némelyek, akik beszélgettek erről, miközben építkeztek. Ugye, amikor ránéztek erre a tervre, erre a munkára, amit most elkezdtetek, eszetekbe jut, hogy ez meg se közelíti azt, ami volt korábban. Azt a munkát, amit elkezdtek, amire Isten hívta el őket, ami feladatként most előttük van, elkezdték összehasonlítani valami régivel. Az általuk épülő templomot a Salamon által épített templommal hasonlítják össze. És úgy tűnik, hogy annak pompája, hihetetlen gazdagsága meg sem fogja közelíteni azt, ami volt egykor. Természetesen az ország is sokkal nehezebb gazdasági helyzetben volt, és ezért elkezdtek rajta gondolkozni, hogy ha nem lesz olyan, mint volt régen, ha nem tudják überelni, felülmúlni azt a régi dicsőséget, szépséget, hanem egy hitvány másolata lesz annak, ami volt valamikor, akkor talán nem is érdemes dolgozni rajta. Nem érdemes pénzt, munkát, időt beleölni. És amikor elkezdtek ezen gondolkodni, akkor egyre inkább az a kép alakult ki bennük, milyen hiába való munkába kezdtünk. Úgy se lesz olyan, amilyet elterveztük. Úgy se lesz olyan, aminek a szépségére vagy csodájára sokan járnának el Jeruzsálembe megnézni azt a templomot. Akkor, ha nem lesz olyan értékes, nem lesz olyan csodálatos, nem lesz olyan szép, akkor nem is érdemes belevágni ebbe a munkába. És egy hónap alatt, amikor belekezdtek és elkezdtek ezen beszélgetni egymás között, elszállt a lelkesedés, teret nyert a csüggedés, pedig Isten hívta el őket, pedig Istennek engedelmeskedve indultak neki, pedig az Isten terve volt az, amit nekik véghez kellett volna vinni. És mégis a saját elképzeléseik, a saját értelmezésük miatt feladták, mert nem olyan lesz, mint amit ők elképzeltek. A csüggedést, a keserűséget csak megerősíti az, hogy mindez az öröm napján hangzik el, a 7. hónap 21. napján, az úgynevezett Lomsátor ünnep utolsó napján, amely arra való emlékezés volt, hogy Isten miként táplálta Izraelt a pusztában, sőt, része volt ez az őszi betakarítási ünnepnek volt. Tehát az utolsó nap az öröm napján, amikor örülni kellett volna mindennek, keseregtek, és azt mondták, hiába mindaz, amit építettünk, nem lesz olyan, mint egykor Salamon idejében. Talán a csüggedésnek, vagy ez a fajta dolgok látásának a gondolata, gyakorlata nincs messze tőlünk. Csak emlékezzünk egy-két eseményre saját életünkben. Gondoljuk végig, mibe fogtunk bele Istentől felbátorítva, és mivé lett ez az elindulásunk. Amikor igent mondtunk Istennek, és megtértünk. Nagy volt a buzgóság, a lelkesedés, de mivé lett? Amikor templomot építettünk, amikor a misszióra gondoltunk, amikor arra számoltunk, hogy ez a templom hamar megtelik emberek sokaságával, amikor a kezdeti lelkesedésünkben hívogattunk válogatás nélkül, amikor nagy hír volt, hogy templom épül az utcába. De ma Isten ebbe is meg akar szólítani bennünket, és felteszi a kérdést. Hol van most a szívünk? Hol van a tűz, a lelkesedés? Abba a munkába, amiben elhívott bennünket. Fontoljátok meg. Most figyelmünket irányítsuk olyan tervekre, elhatározásokra, feladatokra, amelyeket családunkban, vagy egyéni életünkben döntöttünk el. Válaszul arra, mert Isten egy élethelyzetbe hozott bennünket, egy döntési helyzetet teremtett, vagy megszólított bennünket egy-egy helyzetben, és instruált, bátorított bennünket, hogy elinduljunk, hogy lépjünk, vagy saját magunk terve az isteni jó terv részeként elindult valamiként a mi életünkben. Hogy mire is gondolok, néhányat felsorolok, amely segíthet abban, hogy Isten előtt elcsendesedve elgondolkozzunk. Talán elhatároztuk, hogy a családban bevezetünk valamit, amit korábban nem volt jelen. Esetleg mondjuk jobban figyelni az imádságra, vagy éppen a közösen töltött időre, a házastársak vagy a családtagok között. Többet fogok játszani a gyermekekkel, tanítgatom őket az Isten útjára, kevesebb Facebook, számítógép, tévé és több beszélgetés, és még sorolhatnám. Van, aki a munkahelyi feladat végzésével kapcsolatban jutott el a meglátásokra és az elhatározásokra, a döntésekre, hogy ezt vagy azt vagy amazt kell tennie. Lehet, hogy a gyülekezeti életre nézve álmodtál meg valamit, vagy kapcsolódtál bele egy újabb szolgálat felállításába, vagy újrakezdésében, és mivé lett? Vannak, akik személyes életükben kezdtek el valami újat építeni, Istentől megszólítva elhatározták, hogy valamit másképpen fognak gyakorolni, mint eddig. Talán a karriered építésében vannak megfáradások, elcsüggedések. Esetleg a párkeresésben, a párkapcsolatodban vannak félelmeid, megfáradásod, elbizonytalanodásod, vagy talán az Isten iránti feltétlen félelem, figyelem, engedelmesség, várakozás csapott át unalomba, esetleg teherré vált, elviselhetetlenné már a várakozás, és azt mondod, úgysem lesz ebből semmi. Mi az, amiben Isten hívására válaszolva elindultál, azután ellankadtál és elcsüggedtél. Gondold meg, keresd meg ezeket az eseményeket, pontokat, történéseket az életedbe. Lehet, hogy te is reménytelennek látod, amiben belefogtál. Lehet, hogy te is úgy látod, hogy nincs értelme ebbe belefektetni. Lehet, hogy te is úgy látod, hogy ez 10 fillért nem ér. Lehet, hogy úgy gondolod, és azt látod, hogy nem szabad ebbe egyetlen percet tovább beleölni. De gondold meg, egy rövid ideje még hittél benne. Meg voltál győződve róla, hogy Isten hívott el rá, hogy segítségedre lesz, és most úgy látod, kár volt az egészbe belefogni. Pedig korábban úgy gondoltad, érdemes belevágni, mert sikerrel kecsegtett. Talán összehasonlítod magad másokkal, akik esetleg úgy látod jobban tudnak boldogulni, akiknek talán jobban megy. Olyanokkal, akiket Isten másra, talán többre hívott el, mint téged, és azt mondod, ha azt nem tehetem, mint ők, ha azt nem érhetem el, mint ők, akkor semmi értelme az egésznek. Ha nekem nem úgy megy, mint másoknak, akkor nem érdemes az egészet csinálni, akkor nem érdemes ezzel foglalkozni. Hogyha nem azt tehetem, amit más tesz, akkor nem is akarom csinálni. És úgy döntesz, hogy itt a vége, nincs tovább. Mert egyszerűen nem érdemes. Végig gondolod, megfontolod, és azt mondod, én ezt így nem folytatom. És így ahelyett, hogy Isten szavának engedve építenéd az ő országát, a családodat, a saját életedet, úgy, amint ő tervezte és adta neked, saját szíved kis hitűsége és a büszkesége a keserűségnek a rabjává lettél. És úgy érzed, elfáradtam. Elcsüggettem, elbátorolatlanodtam és félek. Valami ilyesmit élhettek meg azok, akik effektív fizikai munkában voltak. Sok minden megelőzte azt az időszakot, amikor megfoghatták a kőműves kanalat, és elkezdhették az építkezést. De az a reménytelen, a kilátástalan helyzet, aminek látták saját maguk életét, elvette ezt a lelkesedést. Isten azt mondta nekik, hogy építsétek a templomot. Építsétek azért, hogy én gyönyörködhessem benne. Építsétek a templomot azért, hogy az én dicsőségemet szolgálja. De a jeruzsálemiek azt mondogatják, ami itt készül, az semmi. Figyelmen kívül hagyják azt, hogy Isten erre hívta el őket. Most ez a feladat, most ezt kell csinálni. Ne azzal törődj, hogy évszázadokkal korábban ki mit csinált. Ne azzal törődj, hogy a másik utcában más mit csinál. Téged most erre hívott el. És Isten abban akarja örömét lelni, és abban találja meg az ő dicsőségét, hogyha te életedben az ő akarata teljesül meg. Hogyha azt csinálod, ha azt műveled, hogyha azt építed, ami számára tetszetős. És nem az, ami neked tetszik. Olyan sokszor eltévedünk, mert mi akarjuk megmondani Istennek, hogy milyen ízlése legyen. Mi akarjuk megmondani Istennek, Istenem, az úgy nem jó lesz. Én jobban tudom. De Isten azt mondja, nem. Én elhívtalak valamire. Én elkészítettelek téged valamire. És a te feladatod, az én örömem, az én dicsőségem abban lesz, hogy te azt úgy műveld, ahogyan én elhívtalak erre. Azt tedd, amire megkértelek. Olyan sokszor kellemetlenül érezzük magunkat, amikor valakit megkérünk, hogy segítsen nekünk. És azt mondjuk, ezt tedd már ide, légy szíves, vagy vidd el oda. És azt gondoljuk, hogy ha ezt megteszi, nagy segítség a számunkra. De az a másik valaki, aki nekünk segíteni akar, túl gondolja ezt, és elkezdi kombinálni. Hát nem biztos, hogy oda kéne tenni, mert nekem nem esik útba, jobb lenne, hogyha amoda tennénk, vagy ezt csinálnánk, és az még nagyobb segítség lenne. És nem bosszant bennünket, amikor megkértünk valakit valamilyen segítségre, és egészen más csinál, mert ő azt tartja jónak. Hát dehogy nem. Az nem segítség. Hátráltatja az embert a munkában, meg az életét. És valahogy így csináljuk, amikor az Úr megkér bennünket. Na, nézd csak ezt, tedd már. És én ebben örömömet fogom lelni. Ez az én dicsőségemet fogja szolgálni. És azt mondjuk, hát nem, ez nem elég jó. Majd én tudom. Teszünk bele egy kanyart itt is, meg teszünk oda egy díszítést is, meg amoda is. Ha ez nem sikerül, akkor nem érdemes az egészet csinálni. Nem így van. Időnként mi is így vagyunk. Istennek kedves lenne az, amire elhívott minket, amire teremtett, amivel megáldott, de a te büszkeséged, az elkedvetlenedésed, a félelmed, a belefáradásod, vagy éppen a kishitűséged megfosztja őt attól, hogy annak dicsőségét élje meg, amit beléd helyezett. Amit neked adott, amit eléd útként elhelyezett. Nos, ebben a helyzetben hangzik el Isten bátorító, megelevenítő és biztató szava. Ezért most légy bátor, Zerubábel, légy bátor, te is Jósua főpap, és legyen bátor az ország egész népe, és dolgozzatok, így szól az Úr. Ne törjétek a fejeteket azon, hogy mi lett volna, ha. Ne foglalkozzatok azzal, hogy mi volt régen. Ne foglalkozzatok azzal, hogy otthon a saját családotokban mit beszéltetek meg, hogy hogy kéne ezt csinálni. Hanem azzal foglalkozzál, hogy az Úr mit bízott rád. És ezzel fogod szolgálni az ő dicsőségét. Ez Isten szava. Ne csüggedj, légy bátor, folytasd, amit elkezdtél, majd a következő versekben el is mondja, hogy miért bátorít így téged. Mert könnyű azt mondani, hogy légy bátor. Közben cidrizünk. mert nem látjuk, hogy mi a következő. De azt mondja az Úr. Tehát én nem vakmerőségre bíztatlak benneteket, hanem bátorságra. És a bátorságotok forrása az lesz, én veletek vagyok, mondja az Úr. Gyakran előfordul az emberrel az, hogy az Úr vele van, megígéri. És megindul, és mondja az Úr, na most jobbra egy kicsit. Hát ott nagyon gazos, megyek balra. És megyünk balra, és nagy mellénnyel neki megyünk az ellenségnek, és hátrafordulunk, és nincs mögöttünk senki. Hát Uram, elhagytál bennünket? Nem. Én azt mondtam, hogy jobbra menjél, és én ott várlak. De te másfele kódorogtál el. És nincs bátorítás. Nincs támogatás. Nincs segítség. Nem az Úr hagyott el. Mi járunk rossz úton. Tehát ezért rendkívül fontos megérteni. Azt mondja az Úr, na, ha ezt fogod tenni, nincs okod félni, nincs okod arra, hogy elbátortalanodj, nincs okod arra, hogy kétségbe esj, nincs okod arra, hogy feladd, mert fáradtságod van, és már nincs erőd hozzá, nincs okod rá. Mert én ott leszek mögötted. Mert én ott leszek, és viccelek, vezetlek, erőt adok, bátorítalak, és támogatlak téged, és amit hozzáteszel, és hiányzik, azt én hozzáteszem. Csak menj ezen az úton. Miért kellene tehát csüggedni, félni, rettegni? Hiszen velünk van az Isten. Pál apostol ezt így fogalmazta. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ne csüggedj, ne félj, ne tartsd magad semminek, sikertelennek, alkalmatlannak, lúzernek. Fontold meg, Isten hatalma, gazdagsága, tekintélye, uralma nem változott. Bármi történik ebben a világban, Isten nem változott meg. Ezt olvassuk. Megrendítem az eget és a földet, a tengert, a szárazföldet, megrenditek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig betöltöm dicsőséggel. Ezt mondja az Úr. Ez azt mutatja, hogy megrendíti a népeket, megrendíti, felborítja a fönnálló rendet, ha az kell ahhoz, hogy megvalósuljon az ő terve. Nem számít semmi. Ha az kell ahhoz, hogy megálljon a föld a forgásába, hogy Isten akarata beteljesedjen, akkor meg fog állni a föld a forgásába. Volt már ilyen. Ha az kell, hogy valami különleges tehetséged legyen egy 5 percre, mert az Isten akarata így fog teljesülni, akkor ez lesz meg. Ne legyen kétséged. Ha az kell, hogy összefuss a miniszterelnökkel, és lekezeljél vele, mert ez a kapcsolat fogja megoldani azt az ügyet, amiben téged elhívott az Isten, ez meg fog történni. De ha nincs rá szükség, akkor más módszer és eszköz lesz az, amivel végig tudja vinni az Úr az ő munkáját. Talán úgy, hogy fogd meg azt a serpenyőt, és kezd el építeni az Isten országát. De emögött tudhatod, ott van az Isten változhatatlan hatalma és nagysága. Ami egy kicsi és szegényes kezdet ma, az holnapra az Isten hatalma, gazdagsága által nagy dicsőségé lesz. Te viszont tudd meg, és ne feledd. Krisztus győzött, dicsősége mindenek felett való, és ezért bármiben is munkálkodsz érte, vagy akarata szerint, látszólag talán hiába, vagy reménytelenül, az semmiképpen sem reménytelen, és semmiképpen sem hiába való dolog. Isten tehát bátorítja a templom építőket, és elmondja, veletek vagyok, és annak, amit ti építetek, annak dicsősége nagyobb lesz, mint az előző templomé. Bátorítja őket. És ez valósággá lett, és igaz lett. Vajon amikor mi érezzük magunkat ilyen kétségbe esett állapotban. El tudjuk-e fogadni Istentől? Vagy ne azt nézd, most mit látsz, mi van a szemeid előtt, hanem hallgasd, hogy mit mondok neked. Arra figyelj, mire hívtalak el, és te azt tedd, amit tőled tellik, hogy megtégy, tedd meg. Aztán van egy nagyon érdekes mozzanat ennek a proféciai könyvnek, mégpedig az, hogy Isten menet közben, a munka közben megtérésre hívja az ő dolgában fáradókat, akik akarata szerint éltek és dolgoztak. Ez nagyon meglepő ebben a történetben. Tehát úgy néz ki, hogy elfogadták az Isten bátorítását, és elkezdtek dolgozni. És miközben dolgoztak, Isten azt mondja, nektek meg kell térni. Egy nagyon furcsa kérdés, és két nagyon furcsa kérdést tesz fel a prófétán keresztül az Úr ezeknek az embereknek. És ezt mondja az első kérdést. Ha valaki szentelt húst visz ruhája ujjában, és azzal valami más ételhez hozzáér, vajon megszentelté válik-e az a másik étel? És azt mondják erre ezek a papok, akiknek ez a kérdés elhangzott, egyáltalán nem. Tehát ha valami megszentelt hozzáér egy tisztáltalanhoz, a tisztáltalan nem válik szentté. Rendben a válasz. Jön a következő kérdés. Ha egy holttest érintése miatt tisztáltalan ember ér hozzá mindezekhez, tisztáltalanná lesznek-e ezek az ételek? Azt mondják a választ egyértelműen, igen. Ha egy tisztáltalan ember érinti egy ételt, vagy bármi mást, az emiatt tisztáltalanná lesz. És ezután hangzik el Isten feddő szava. Ilyen ez a nép is. Ez a nemzet előttem, és ilyen minden munkájuk, sőt, amit áldozatul hoznak ide, az is tisztáltalan. Ez kemény. Gondoljátok bele, az Úr házát építik. Jó dolgot művelnek, hallgattak az Isten szavára. És azt mondja nekik e munka közben az Úr, hogy az, amit csináltok, az nem jó. Azért küldte a prófétát, hogy bátorítsa, biztassa őket, hogy csinálják, kezdjék, megint folytassák, építsék azt a templomot. És akkor belekezdtek, nagy immel ámmal, addig buzdította őket a próféta, belekezdtek ebbe a munkába és csinálták, és egyszer csak megint jön a próféta, és azt mondja, amit csináltok, az nem jó. Ahogy ők a szent helyen és a szent ügyön munkálkodnak, még nem teszi őket szentté. Erről szól ez az üzenet. Ugyanakkor, ha bűnben élnek, az tisztáltalanná teszi azt a munkát, amit ők végeznek. Arról van tehát szó, arról beszél itt Isten nekik, hogy a szívben lakozó bűn határozza meg az ember és Isten viszonyát. A szívből való bűnbánat az, amit vár Isten. Nem az, hogy emberfeletti munkát végezzen bűnös, Istentől távol levő szívvel az ember. A szív tisztasága sokkal fontosabb minden szolgálatnál, mert minden Istenért való áldozat semmis, ott, ahol nincs rendezett kapcsolat az Úrra. A jeruzsálemiek azt gondolhatták, hogy most, amikor az újjá épülő templomon dolgoznak, annak puszta jelenléte biztosítja nekik azt, hogy Isten előtt rendben vannak. Az, hogy valami jó dolgot csinálnak, az mindent fedez. Az, hogy valami jó dolgot tettek, az elrejti a bűnüket. Ehelyett azonban azt kell hallaniuk, hogy Isten még a munkájukat is tisztáltalannak, azaz elfogadhatatlannak nyilvánítja. azt a munkát, amire elhívta őket. Azt nehéz lenne eldönteni, hogy hogyan is volt ez. Hogy amikor belekezdtek, tisztán kezdték el a munkát, és közben váltak fásultá, vagy elidegenedetté. Vagy eleve, amikor elkezdték, talán azért kezdték el, mert nagyon erőszakos volt a próféta, vagy sikerült megnyerni a prófétának a vezetőt, aki meghajtotta őket, mint a lovat, hogy csinálják, minél hamarabb kész legyen. A lényeg az, hogy nem Istent keresték, hanem csak egy feladatot láttak el. Mert a szívükben távol voltak Istentől. Aki az Isten ügyében munkálkodik, gyakran fenyegeti ez a veszély. Az Úrral való rendezett kapcsolat elsikkad, és helyette a Krisztusért vállalt aktivitás veszi át a helyet. Ez azonban zsákutca, amit Isten felfed az övéi előtt, és azzal, hogy felfed, megtérésre is hívja őket. Olyan gyakran könnyebb az embernek áldozatot hozni, látványos áldozatot hozni, mint a szívét odaadni Istennek. És nagyon sokszor ezt a hibát elköveti az ember. De tudjátok, az 1 Korintus 13-ban erről olvasunk. Azt mondja, ha angyalok nyelvén beszélek, ha testemet a tűzre áldozom, ha vagyonomat feléltetem a szegényekkel, de nincs a szívemben az Isten, aki a szeretet, akkor mindez sikertelen, eredménytelen, haszontalan, sőt, önmagam csapom vele. Mert azt hiszem, hogy azzal, hogy önmagam feláldoztam egy jó ügy érdekében, azzal mindent vittem. És arról beszél Isten, hogy ez nem így van. Ahelyett, hogy az ember az egész valójában romlott voltát beismerve, Krisztusba kapaszkodna, akiből a megújulást, az újjá teremtés lehetőségét nyerheti, helyette belefog mindenféle jó cselekedetben. Isten ügyében gyakran félreértett módon akar dolgozni, Istent akarja képviselni, Isten ügyének akar eleget tenni, ahelyett, hogy ráébredne, hogy előbb Isten rajta akar dolgozni. Az ő szívét akarná rendbe tenni. A fedés második részében Isten rámutat arra, hogy ennek az oka, hogy az odaszánásuk nem volt szív szerinti. És következménye, hogy végezték a munkát, viszont áldást nem nyertek. Nem volt következménye a munkáiknak. Szívükben sem, a fizikai munkájuknak sem. Végül azonban az Isten, aki a munkatársaivá tette őket, rámutatott a szívük tisztátalanságára, és az az Isten különleges kegyelme és áldása, hogy nem csak fed, nem csak a hibákat veszi elő, hanem megoldást is javasol. És ebben az esetben, majd elolvassátok a könyvben, Haggeus könyvében, ezt mondja az Úr, de mától kezdve, ez egy fontos pontja ennek a történetnek, de mától kezdve áldást adok nektek. Ez volt az, amely azt hiszem, hogy számukra a legnagyobb lelkesítést jelenthette. Amit csináltatok, ahogyan áldoztátok, ahogyan műveltétek mindezt, nem jól csináltátok. De mától kezdve áldást adok. Fontos és jó ezt szívünkbe zárni mindenkinek, aki értve akar lenni az Isten jelenlétébe, és aki az Istenért akarja végezni a szolgálatát, aki már belátta, vagy beismerte, vagy beérte azt az időszakot, amikor sikertelennek éli meg mindazt, amit életében végez. Nagyon fontos tehát, hogy ezt megértve Istenre figyeljünk. Mert olyan sokszor az általunk vélt sikertelenség az, amely kétségeket ébreszt bennünk. Az általunk vélt eredménytelenség az, amely kétségbe vonja azt, hogy jót teszünk-e vagy nem. Jól tesszük-e vagy nem. Az általunk vélt céltalanság az, amely olyan gyakran valódi céltalanságba taszítja az életünket. Nagyon fontos ezt megértenünk. Ha az Isten elhívása szerint éljük az életünket, a feladat az, hogy ami előttünk van, végezzük el. Annak teljes összefüggése talán később lesz számunkra érthető és hozzáférhető, felfogható. És időnként talán ez az, ami miatt Isten bátorítja mi szívünket. Mert a körülményekre, az eseményekre, a saját erőnk fogytára tekintve kétségek ébrednek bennünk. De azt mondja az Úr, ne ezzel foglalkozz. Én azt ígértem, hogy veled leszek. Én azt ígértem, hogy ott leszek mögötted. Csak menj azon az úton, amelyen jár. Majd én gondoskodok azokról, az ügyekről, eseményekről, amit te nem tudsz megoldani. Te csak azt tedd, ami a te feladatod. Számunkra Jézus annak példája, hogy mit jelent egész lényünkkel Isten akaratát előtérbe helyezni, az ő országát szolgálni. Nagyon sokszor emlegetjük, ő a Gecsemáné kertben imádkozva mutatta ezt be. Atyám, ha lehetséges, ne kelljen ezt csinálnom. De én szeretném, hogyha a te akaratod lenne meg, és nem az enyém. Az természetes reakciója az embernek, amikor nem látja a végét a dolognak, hogy ebből már nagyon elegem van. Uram, ma lehetne. De az elkötelezettség reakciója. De ha mégis ezt kell csinálnom, adj hozzá erőt, bátorságot és reménységet a szívembe, hogy végig tudjam vinni. De a te akaratod legyen meg. A felolvasott lekciónkban így olvashattuk. Isten Krisztusban megerősíti és felken, ő pecsétjével eljegyzett, a lélek zálogát adta szívünkben. Azaz, Isten felhatalmaz arra a munkára, amire elhív. A Szentlélek Isten pecsétje, hitelesítése rajtunk van a keresztény egyénen és a közösségen is. Ő válik garanciájává annak, hogy amire elhívott, azt be is tudjuk tölteni. Nem a mi bölcsességünk, nem a mi tapasztalatunk, nem a mi előrelátásunk, nem a mi jó tervünk a garancia arra, hogy ezt a végéhez tudjuk vinni, vagy a beteljesedésig el fog jutni, hanem ő erre a garancia. És így olvashatjuk a prófétától, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. És szeretném, hogyha a cím után ezt mindig oda gondolnák. Az ilyen hasonló érzések feltolulása pillanatában gondolnánk erre a prófétai szóra. Az Úr ezt mondja, nem erővel, nem hatalommal, és még hozzáteszem, nem ésszel, hanem az én lelkemmel. Na majd így fogjuk véghez vinni együtt. Így fogok a segítségedre lenni, így foglak téged bátorítani, így foglak téged helyzetbe hozni. Nem erővel, nem hatalommal, nem a te kapcsolatrendszereidet felhasználva, hanem az én lelkemmel. Adjon ez bátorságot, reménységet, adjon lelkesedést a mi életünkben. Ha elcsüggettél, halld meg most elhívó, megváltó urat szavát, aki ezt mondja, ezt üzeni. Én veled vagyok. Ha besározódtál, halld meg az üzenetét, a tisztátalan szív tisztátalanná teszi a munkát is. Ezért térj meg. És végül kérd és fogadd Isten szent lelkét, akivel ő elpecsételt a magáinak és felkent a szolgálatra, az áldás fogadására és annak továbbadására. Nem másra tehát, mint az áldott, eredményes élet élésére hívott el téged. De lehet, hogy nem úgy mérik az áldást és az eredményes életet, ahogy a munkahelyen. Ez ne vezessen bennünket félre. Ha hanem Isten országába úgy mérik ezt, hogy valaki őszinte szívvel elvégezte a rábízott feladatot. Isten országába így mérik az eredményes és áldott életet. Tehát ne esj kétségbe, ne légy bizonytalan, ne legyenek félelmeid, ha úgy látod, más mércék szerint, hogy talán nem érdemes ebbe belevágni. Nézd mindig Isten üzenetét. Halld meg, fogad szívedbe, és éld ezt az áldott életet. Félelem nélkül. Úgy legyen.